8x5 perckor szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és köszöntjük Ágostont, aki megérkezett hozzánk.
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Szent Györgyöt ünnepeljük a mai napon. Vajon eléggé sokféle dologban róla, vagy a filmvilág foglalkozik Szent György alakjával?
Hát ez egy remek kérdés. Nagyon híres film Szent György alakjáról nincsen. Valószínűleg eddig még nem ihlette meg az alkotókat, hogy akkor most...
Kivártál Ágoston, azt hittem, hogy van, de a nincs jött. Szóval nincs Szent Györgyről.
Megkérdezed a okoskát?
Természetesen. Tehát nagyon híres film nincs, és tudom én még 20 évvel ezelőtt egy közepesen ismert, aztán német film volt, a Szent György és a Sárkány, de hogy az is csak egy ilyen...
Másról szólt alapjában.
Alapjában véve egy ilyen kalandfilm volt egyébként, tehát egy meglehetősen érdekes koncepcióval, inkább a családok számára nézhető, hogy mondjam finoman, hogy próbáltak erre a vonalra rámenni, de hogy valóban ez még egy olyan terület, ami még még megfilmesítésre vár. Pedig a téma az egyáltalán nem rossz. Tehát, hogy mondom, ezen a filmen kívül, ez 2004-es, ezen kívül én másra nem emlékszem.
A művészeti ágak más ágában. Igen. A művészetek más ágában alkottak inkább.
Hogy lesz egy témából film?
Érdekesnek és izgalmasnak kell lenni egy filmkészítő számára. Szerintem ez az első, hogy megragadja valakinek a fantáziáját, és hogy találkozzon azzal a történettel, amiről azt gondolja, hogy ezt muszáj megosztania az emberekkel, muszáj filmvászonra vinnie. Eszembe jutnak ilyenkor most a napokban gondolkodtam pont ilyeneken, hogy vajon miből és hogyan lesz film, és hogy ez néha mennyire mi nem mondjuk azt, hogy a véletlenen múlik, azt mondjuk, hogy a...
Hát a véletlen a gondviselésnek az álneve.
Igen. Tehát, hogy volt Amerikában is egy író, közepesen sikeres író volt neki egy kutyája, aki nagyon szerette megrákcsálni az ő táskáját, az ő kis aktatáskáját, és emiatt viszonylag gyakran kellett új aktatáskát vásárolnia. Az egyik ilyen alkalommal nem is akart új aktatáskát venni, de elment egy ilyen bolt mellett, és akkor eszébe jutott, hogy hú, már eléggé meg van rágva, bemegy. És közben ott az eladóval elkezdtek beszélgetni. Hogy mi, meg hogy igen, a kutya, meg stb., és hogy valahogy arra terelődött a szó, hogy ő író. És ez az ember, ennek a táskaboltnak a tulajdonosa, azt mondta, hogy ha nekem van egy nagyon-nagyon jó történetem. Fájdalmas, szomorú, de hogy emberileg valahol mélyen felemelő történet. Ez még a második világháború utáni évtizedekben volt. És akkor mondta el neki az Oscar Schindlernek a történetét. Ami akkor még ugye nem létezett könyv, vagy regény, vagy írásmű formájában, vagy dokumentum formájában. A szájhagyomány útján ment tovább, a túlélők egymásnak adták tovább a történeteket, és először nagy falatnak érezte ez az író, de aztán végül megírta a Schindler bárkája című könyvet, és aztán ugye ebből készült... Ez lett az alapja az 1993-as Schindler listája című filmnek. Hogy néha mennyire ilyen apróságokon múlik, hogy valami elindul-e, hogy valami megtalálja az útját abba az irányba, hogy film legyen, vagy egy másik teljesen ettől különböző példa. Ott is volt egy lelkes filmkészítő Írországból, és neki azon töprengett, hogy merre induljon, mit csináljon. És megnézett néhány részt a magyar népmesékből. És hát így fölkeltette az érdeklődést, hogy ez csodálatos, hát kik csinálják ezeket az animációs rövidfilmeket, és akkor elhatározta, hogy ő is ilyen hasonló stílusban szeretné elkészíteni a saját filmjeit. És ő, ugye Tom Moore azóta világhírű, és többszörös Oscar jelölt animációs filmrendező, és neki az indította, hogy megnézett egy magyar népmesék epizódot, és hogy ezzel szeretne foglalkozni. Mond a világ, legendák, hagyományok, és hogy ez hogyan érinti a mi modern életünket, ezzel szeretne foglalkozni. Tehát hallatlan izgalmas, jó kis téma.
Itt a adás előtt szóba került a Tüskevár című film, és hogy ugye vagy szembe jött a 2012-es változat, és amikor belép a Matula bácsi azzal a nagy, kerek, pirosposgás arcával, ami egészen más, mint az eredetinek a matulája, és mondom, hogy ez így nehéz, aztán megtaláltam az eredetit is, megtaláltam, viszont fölmerült bennem, meg láttam egy beszélgetést valakivel, nem tudom pontosan hol, meg de valami YouTube-on, hogy a téliberekről, hogy készült-e film, és azt mondta, hogy tulajdonképpen volt róla szó, de aztán nem tudott megvalósulni. Most nyilván egy télibereket fölvenni sokkal nehezebb, főleg a mai időben, amikor nincsenek ilyen teleink, mint amiről a maga a regény szól, de tényleg mondjuk erről a részéről azt hiszem, hogy talán csak ilyen futó gondolat volt, hogy a téliberekről filmet csinálni, aztán nem lett belőle semmi valószínűleg.
Tervben valóban volt, és ahogy te is mondod, egy ilyen filmet azt egyébként időszerű lenne leforgatni, és valószínűleg Erdélybe kellene menni hozzá, hogy egy ilyet meg lehessen valósítani. Nekem azért egy különösen szép, csak egy ilyen kis kitérőt tegyek az irodalom világába, meghatározó olvasmányélmény volt, mert hát én amikor 7-8 évesen először találkoztam Fekete Istvánnal, még így az első kötelező olvasmányok egyikeként, mert hogy az íróként, hát akkor nem került közel hozzám, enyhén szólva. És jóval később Erdei utakon, téliberek, felnőttebb fejjel, egyébként 16-17 évesen, amikor egy nyaralásra bepakoltam néhány könyvet, és akkor Fekete István könyvek is akadtak, és akkor elkezdtem őket már egy kicsit érettebb fejjel olvasni, és az akkor nagyon-nagyon-nagyon meghatározó volt, és azóta is a kedvenceim között van, de kellett ez a igen, megint csak
szerintem például a VUK, mint film, az aztán közel hozza Fekete Istvánt, meg az egészet, azt hiszem, hogy ez...
Hát igen, az egy animációs filmként, tehát az azért a gyerekeknek is más.
Persze. Amikor egyszer, bocsánat, a egyik gyerek, negyedikes gyerek is olvasta a VUK-ot, és akkor fölmentem, és előszedtem nekem még az a pici, vékony, valamikor a 70-es években igen, készült kiadás van, megmutattam neki, hogy nézd meg, ez már ilyen régen is megvolt, csak olyan érdekességként, hát aztán örömmel olvasta a fiúcska, úgyhogy jók ezek.
Szóval itt kérdés, és szerintem beszéltünk mi már erről, hogy egy régebben megalkotott filmet miért vesznek elő újra, és miért csinálnak újat belőle, hogy ennek mi értelme van, hogy megpróbálják egy mai szemszögből feldolgozni ugyanazt a történetet, vagy esetleg elfogadhatóbbá tenni a mai új generáció számára, mert a Tüskevárnál jutott eszembe, hogy ugye mi nagyon szeretjük ezt a régi Tüskevárat, de lehet, hogyha mondjuk egy 10-12 éves gyereket leültetünk ezelé a film elé, az neki nem ugyanazt adja, mint a, nem is tudom, mit néznek most a gyerekek, milyen olyan ifjúsági filmek vannak, amiket ők néznek, hogy vajon szól-e a mostani generációhoz egy 60-as években, vagy nem tudom, mikor készült a Tüskevár, 60-as években készült Tüskevár, mond-e valamit? Mert hogy az irodalmi alkotások is, az egy más kategória, hogy el tudja-e olvasni a Tüskevárat, vagy sem, de hogy magát a filmet meg tudja nézni, vagy sem, és érdemes-e utána nyúlni, hogy legyen egy más feldolgozása neki.
Igen. Erről valóban nagyon sokat beszéltünk már, hogy tényleg annyira felgyorsult-e a világunk most így 2026-ra, hogy a gyerekek nem tudnak esetleg megnézni egy tenkes kapitányát, egy Tüskevárat. És én azért azt gondolom, hogy nyilván nagyon sok minden függ a neveltetéstől, ahhoz, hogy mihez szoktak hozzá otthon. Persze, amikor aztán bejön a kortárs dinamika, és az óvoda, és az iskola, és ott, hogy más gyerekek miket néznek, és hogy ott elkezdik mutogatni egymásnak az élményeket, akkor, és akkor fú, hát ez mennyire csili-vili, meg izgalmas, meg gyors, meg pergő, akkor az nagyon nagy hatással tud lenni egy gyerekre. Emlékszem én is, hát amikor, ez még a 90-es évek, 30 évvel ezelőtti animációs filmeknél azért még az is egy fokkal lassabb volt. És valaki már arra azt mondta, hogy mennyire gyors vágású, mennyire pergő. Pedig az még a mostanihoz képest, csak ilyen, ahogy az előbb beszéltek, ilyen kalandfilmes stílus, az ilyen kalandfilmes stílus volt a 90-es évek. De hogy igen, azért veszik elő ezeket újból, azért dolgozzák föl sok esetben újból, hogy a mondani valót lehetőleg nem megváltoztatva, de hogy tudjon szólni a ma emberéhez, a mai gyerekekhez is. Tehát hogy vannak nagyon-nagyon jó történeteink, amiket megéri újból elővenni. Akár pont ez a Tüskevárnak szerintem pont az az egyik ilyen mondani valója, hogy megéri lelassulni. Megéri kimenni a természetbe, ott valódi dolgokkal találkozni. Nem véletlen, hogy a Tüskevárat is újból elővették, és hogy megcsinálták újabb feldolgozásban. Lassan szerintem ideje lenne egy következő Tüskevár feldolgozásnak, mert a mondani valója az nagyon aktuális, nagyon friss, még most is, sőt, talán egyre aktuálisabb lesz. És ezeket a történeteket tényleg jó újra és újra elővenni.
Ez egy érdekes összehasonlítás lehetne, hogy mert nyilván egy film az a regénynek nem minden jelenetét pontosan sorban veszi elő, hanem kihagy részeket, hogy esetleg mi az, ami a régiben benne volt, az újban nincs benne, vagy az újban benne van, de a régiben nem volt benne. Tehát ez, mondjuk ez egy érdekes összehasonlítás lehetne.
A rendezői felfogás.
Persze, vagy a rendezői felfogás, igen.
Igen. A rendező mit szeretne hangsúlyozni, igen, mi az, ami kevésbé, stb. Mi az, amit esetleg ő maga belelát, és ez már itt mindenféle gondolatokat elindíthat, hogy akkor az benne van, nincs benne, az író beleszánta-e, nem, stb. Vagy hogy mennyire akar gondolkodtatni bennünket, ugye azért ezt is szokták mondani a modern filmek, napjaink filmjei, hogy mennyire sokszor alkalmazzák, például a nyitott vég, nyitott lezárás eszközét.
Hű, de nem szeretem.
És hogy ránk bízzák sok ilyen esetben, lehet, hogy mi annyira nem akarnak tolakodóak lenni, hogy ránk bízzák, hogy mit gondolunk az adott dologról. Rengeteg film.
Sok van, igen.
Sok ilyen. Tehát ez abszolút ezeknek az mostani évtizedeknek a terméke. Sok esetben szerintem is a film lehetne bátrabb, és felvállalhatná, hogy akkor ez a mondani valója, vagy ezt szeretné közölni, stb. Tehát nem kellene ennyire...
Ránk bízni?
Ennyi. És csak az, hogy a ránk bízni.
Nem, az jó, hogyha ránk bízzák.
Jó, ha ránk bízzák. De hogy én azt is szeretem, hogyha azért egy rendező szeretne valamit közölni a világról.
Igen, igen, abszolút. Viszont nagyon rohan az idő, és még azért így megkérdeznénk, hogy lesznek keresztény filmnapok az Urániában. Mit kell nekünk erről tudni?
Mikor
lesznek meg? Mi várható?
Most már két hét, és ismét itt van a keresztény filmnapok, szintén, ahogy mondtad, az Urániában. Május 8-9-10. Ennek a mostani alkalomnak, ennek a három napnak most az lesz a különlegessége, hogy egy csúnya szóval best of válogatás az eddigi filmnapokról. Megszavaztatták a szervezők a nézőket, hogy az elmúlt évekből mely filmeket szeretnék látni, melyek voltak a legkedvesebb filmélmények, és ezekből állt össze a mostani program. Egy olyan film van, ami viszont kifejezetten a mostani filmnapokra érkezik, és premier, és az egész világon, ez egy tavalyi 2025-ös film, a Saint Seve Sacré-Cœur francia filmalkotás, ami a tavalyi évben Franciaországban hatalmas sikerű volt, és a beszámolók szerint valóságos megtérés hullámot indított el ez a Saint Seve-ről szóló film, ami mostanában tavalyi filmnapokon is lehetett ilyen stílusú filmeket látni. Ez a félig dokumentumfilm, félig eljátszott élőszereplős. Sokan kedvelik.
Ez egy érdekes kombó.
Igen. Én bevallom, hogy alapvetően nem szeretem, de hogy lehet ezt jól csinálni valójában. És hát itt azt kell, hogy elmondjam, hogy ennek annyira híre ment ennek a filmvetítésnek, hogy ugye regisztráció köteles lett, már a regisztráció is betelt, tehát hogyha most valaki fölmegy az Uránia honlapjára, illetve a keresztény filmnapok kefima.hu oldalára, akkor már nem fog tudni regisztrálni erre a vetítésre, de én tavaly is, meg tavaly előtt is, meg most is mindenkit arra bátorítok, hogy azért elég jelentős szokott lenni a lemorzsolódás. Tudjuk, hogy ez a regisztráció ingyenes, de regisztráció köteles, ez egy érdekes kategória. Én mindenkit arra bíztatok, hogy szombaton este, amikor május 9-én este 8 órától, amikor lesz ennek a filmnek a vetítése, hogy érdemes eljönni az Urániába, és legalább egy próbát tenni a jegypénztárnál. Most elméletileg az lesz, hogy adnak is ki regisztrációs jegyeket, hogy érdemes próbálkozni, érdemes eljönni, akár már előtte nap május 8-án, május 9-én ennek a filmnek a vetítési napján is, és érdeklődni. De az összes többi filmre is, tehát, hogy Carlo Acutisról lesz film, tájékozódni
érdemes. Jók a többi filmek is, érdemes.
Jó, érdemes, persze. De hogy és a kefima.hu-n, a Uránia Nemzeti Filmszínház weboldalán tájékozódni ezekről a filmekről. Május 8-9-10-én lesznek ezek a keresztény filmnapok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Ágoston, és ezekről az érdekfeszítő témákról beszélhettünk, és köszönjük a hallgatónak, hogy minket választottak, szeretik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Elbúcsúzik a ma reggeli stáb.
Gőben Ágoston.
Németh Zsuzsa.
És Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.